testvérek befejeződött a jelenések könyvének tanulmányozása, következik a vezérfonalunk szerint János második levele. Ez egy rövid levél, elolvasom az egészet. Már az egész levél van a kalauzunkban. Tehát János második levele. Én a presbiter, a kiválasztott úrnőnek és gyermekeinek, akiket igazán szeretek. És nem csak én, hanem mindenki, aki ismeri az igazságot. Akiket azért az igazságért szeretek, aki bennünk van, és velünk lesz örökké. Legyen velünk kegyelem, irgalom, békesség az Atya Istentől, és a Jézus Krisztustól, az Atya fiától igaz szeretettel. Nagyon örültem, hogy találtam gyermekeik között olyanokat, akik igazságban járnak, úgy, ahogyan parancsot kaptunk erre az Atyától. Ezért tehát nem úgy kérlek téged, úrnőm, mintha új parancsolatot íznék neked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva megvolt nálunk, hogy tudnélik, szeressük egymást. Ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsai szerint járunk. Ez a parancs viszont az, amelyről kezdettől fogva hallottátok, hogy aszerint kell járnotok. Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Ez a hitető és az Antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat nyerjetek. Aki túllép ezen, és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne az Isten. Aki megmarad a tanításban, abban van benne az Atya is, meg a Fiú is. Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek. Mert aki köszönti, közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel. Sok írni valóm van számotokra, de nem akartam papíron és tintával írni. Remélem azonban, hogy eljutok hozzátok, és személyesen beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen. Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvéred gyermekei. Kedves testvérek, a jánosi irodalom egy külön egész az Új Szövetségnek a gazdagságában, mint ahogy van Pál apostolnak gazdag irodalmi öröksége, úgy van János nevéhez kötve egy másik fajta irodalmi örökség, és ez azt jelenti, hogy gazdag az Új Szövetség, nem egy vonalon megy a kijelentés, hanem bontakozik, mint ahogy a virágnak a szirmai bontakoznak. Azt is tudjuk bizonyára már, hogy Pál körül kialakult egy iskola, tanítványok sokasága, gyülekezetek sokasága alakult, és ezek általában Pálra hivatkoztak. Ugyanígy János körül is kialakult egy másik iskola tanítványok serege, és ezek pedig főként Jánosra hivatkoztak. Nagyjából még földrajzilag is el lehet helyezni őket. Pál révén hamarosan átkerült az evangélium Európába. János tanítványa inkább Kis-Ázsiában, a mai Törökországnak a délkeleti részén, Szíriában és Palesztinában, tehát ezen a közel-keleti ázsiai vidéken voltak a János tanítványok nagy részt. Tehát ez egy külön világ volt, aki gondosan, gondolkozva olvassa a Bibliát, az észreveszi hamarosan, hogy a János irodalma külön világ, az evangélium egy külön világ, jelenések könyve, külön világ, összetartoznak, és mégis egészen más már a jelenések könyve, és a János első, második, harmadik levele megint csak külön világ.
Most én nekem nem az a dolgom, ahogy elműködésemben ezt világosan megértettem, hogy itt most egy órán át fárasztalak titeket azzal, hogy mi jellemezte a jánosi gyülekezeteket, a páli gyülekezetekkel szemben, és így tovább. Hanem én arra kaptam indítást, hogy elmondjak egy-két mondatot, inkább bevezetésről, hogy bizony sajnos már az első nemzedékben, meg a másikban, meg még inkább, harmadikban, még inkább megoszlott a kereszténység és sajnos egymással rivalizáló gyülekezetek és csoportok feszültsége jelentkezett. Így jellemezte valaki szomorúan találóan, hogy először a hívők harcoltak a hitetlenekkel, hogy térjenek hitre a hitetlenek. Ez egy boldog első korszak volt. Aztán jött az a második korszak, amikor a hívők a hívőkkel harcoltak. A hívők a tévtanítókkal. Mind a kettő persze a másik tábort nevezte tévtanítónak. De megszűnt ez az első kedves missziói lendület, amikor is az volt a lényeg, hogy minél több embert a Krisztus táborába gyűjteni. Ez volt az első hősies korszak. De mondom, ezt hamarosan követte. Az a második korszak, amikor már szinte nem is olyan sokat törődtek a nem hívőkkel, mint inkább egymással. A hívők a másfajta hívőkkel. És kialakult egy feszültség, és ez bizony már itt ebben a levélben nagyon vaskosan mutatkozik. Ez a feszültség, hogyha gondolkozva olvassuk. Hát mondom, én azt a vezetést kaptam, merem így mondani, hogy ne részletezzem sokat ennek a feszültségnek az akkori jelentkezését, hanem csak ezt a sajnálatos tényt hozzam át a 20. század végére, hogy a Jézus Krisztusnak egy ügye táborokra bomlott, és sajnos ezek a táborok nem egyszerűen csak színeket jelentettek, ami nagyon szép lenne, hogyha a szivárvány színeire bomlott volna szép a Krisztus napfénye. Tehát nem így volt, hanem egymás ellen viaskodó csoportok sokasága lett a kereszténység. És mondom, ez a második levél is, a harmadik levél még inkább mutatja, hogy milyen erővonalak mentén húzódott itt a feszültség. Itt csak annyit erről a levélről mégis, hogy egy presbiter írja az ismerőseinek, nincs is ott az, hogy én a presbiter János vagyok, ezt a hagyomány tette oda a János iratai közé, mintha közvetlenül maga János írná, egyáltalán nem igényeli a levél, nincs benne sehol ez a szó, hogy János. Tehát úgy nevezi magát, hogy én a presbiter. Tehát ez nyilván ez már bizonyos rangot jelentett, hogy én a presbiter, mert aztán hamarosan kialakult az, hogy én az episzkopos, a püspök. Sajnos az első század végére már a hierarchia kezdett bontakozni, és voltak az egyszerű hívők, aztán a diakónusok, aztán a presbiterek, aztán a episzkoposok, lassan épült föl az egyházi hierarchia. És mindegyik tisztségviselőnek megvolt a hatalmi köre, ennek a presbiternek is volt néhány gyülekezete, ahol tekintély volt, nem is kellett a nevét odaírni, mindenki tudta, hogy ki ez. Aztán a következő levélben szó volt egy bizonyos Diotrefészről, akivel már nagyon súlyos feszültségben vannak, de mondom, ezzel most én nem kívánok foglalkozni, csak magát a tényt vegyük, mint történelmi valóságot, vegyük magunk elé, már az első nemzedékben, második harmadikban még inkább megosztott a kereszténység. Na innen ugorjunk át mindjárt 20. század végére, mert a helyzet az, hogy ma is megosztott a kereszténység. És mi magunk is, akik itt élünk Budapesten, vagy benne élünk a református egyházba, megosztott kereszténységben élünk, és nem csak úgy, hogy katolikus meg református, hanem a református egyházon belül is megosztott gyülekezetek sokaságában és teológiáknak a sokféleségében élünk. Az a kérdés, hogy mi ebben a helyzetben az Isten üzenete? Erről kívánok. kívánok szólni, hitvallást teszek, hogy hogy látom a helyzetet, és mi az Isten idő szerint üzenete. Ez csak egy olyan mellékes dolog, de mégis ide kívánkozik, hogy a hamis vallásosságot az igazi vallásosságtól azt különbözteti meg, hogy a hamis vallásosság inkább a bűnök ellen harcol, az igazi vallásosság pedig a jót munkálja. Maga ez már egy bizonyos választó vonal, hogy mennyi energiát fordítanak az eretnekek üldözésére, leleplezésére, megcáfolására, és mennyi energiát fordítanak a Krisztus egyházának a pozitív építése. Mennyi a negatívum egy csoportban, mennyi a pozitívum. Ez maga már nagyon sokat mutat, hogy ki ellen viaskodik, és ki az, akiről valósággal lepereg a viaskodásnak a szelleme, és csinálja maga dolgát. Hát megvallom, én szeretnék, nem tudok mindig, de szeretnék ebbe a csoportba tartozni, mert nem annyira viaskodik, inkább pozitív módon elmondja azt, hogy mit hisz, hogyan hisz. És most is, amikor a továbbiakban elmondom a hitvallásomat, nem viaskodom mások ellen, jó lehet határt, mégiscsak meg kell húzni, de semmiféle polémizálás, viaskodás lelke nem fűt, hanem szeretném a testvéreknek elmondani, hogy ma itt a hitem szerint mi a helyzet Magyarországon. Akik olvassák a Reformátusok lapját, azok többször is találkozhattak ezzel a jelzéssel, amit az új püspökünk a szépfoglaló beszédében már azóta is többször mondott, hogy az ő számlálása szerint, pedig jó teológus ő, az ő számlálása szerint 8 kegyességi irányzat van a református egyházon belül. 8. Most én nem vallom azt, hogy én egy 9. vagyok, és azt se vallom, hogy 1 vagyok a 8 közül, hanem elmondok valamit, ami a 8 mögött van megítélésem szerint. Elmondom azt, hogy igazából az én meggyőződésem szerint 2 kegyességi irányzat van ma a magyar evangéliumi életben, és ebben kell nekünk valami módon állást foglalnunk. 2 kegyességi irányzat ütközik, és bárcsak úgy lennénk, ahogy itt a János II. Levele mondja, hogy hát azért a régi parancs az érvényes az új világban is, hogy tudnék szeressétek egymást, bárcsak eljutnánk oda, hogy vannak különbözőségek, azt szerintem nevükön kellene nevezni, hogy mikben különbözünk, de akkor, hogyha tudnánk indulat nélkül igazán szeretetben együtt lenni. Már de mondom, én most nem 8-ról beszélek, hanem 2-ről. Ebben a 2-be summázódik szerintem az igazi feszültség, ami most lappang a 8 csoport mögött. Az egyiket úgy mondom, hogy a hagyományos kereszténységnek a folytatódása. Ami nagyon tiszteletre méltó dolog, mert drága örökségünk van, emlékeink vannak, vértanúink vannak, gályarabjaink vannak, ortodoxia van mögöttünk, amelyik megbirkózott tévtanításokkal. Szóval nagyon tiszteletre méltó az a gondolkodás, amelyik azt mondja, hogy az értékeinket őrizni kell és át kell menteni az új világba. Nagyon tiszteletre méltő, és nem is ez a baj itt, hogy az értékeket át kell menteni, mert én is át akarom menteni. Mindazt, ami érték az elmúlt századból, én is át akarom menteni. Az igazi szembesítés nem is az, hogy konzervatív és progresszív értékőrző, vagy előre tekintő, hanem az igazi feszültség megítésem szerint, így mondom, ezt egy eléggé világias szó, az életérzésben van. Az, hogy én hívő ember vagyok, Isten közelébe kerültem, onnan kezdve milyen életérzés jelenik meg bennem. Itt van a különbség, és ehhez képest igazán csak 2 tábor ütközik egymással. Az egyik tábornak, és ez a konzervatív táborra jellemző, az élet érzése az, hogy a síralom völgyében járunk. a bűntől radikálisan megromlott világba járunk, olyannyira, hogy még az erdőnek a fái is, állatok és növények és minden átok alatt vagyunk. Tövis és folytorján terjedjen a föld, és átkozott legyen a föld. Hát egy ilyen átkozott világban élünk, ahol síralomvölgyén kell átmennünk, és valami módon a bűneinket megbánva megtisztulnunk kell ebben a világban, hogy aztán Isten kegyelme kimentsen ebből és átvigyen az ő tiszta örök világába. Tehát egy életérzés, amit ez jellemez, hogy a világ is rossz, az emberek is rosszak, én magam is rossz vagyok, bűnös ember vagyok, bűnös világban élek, bűnös ember vagyok, de legyen áldott Isten, hogy megváltott, küldött a közön vérével, tisztára most engem a bűneimből. De a téma azért állandóan az, hogy a bűn. A világnak a bűne, atyáinknak a bűne, a mi bűnünk, az egyháznak a bűne, és bűnbánat az egyetlen keskeny út, amin aztán a bocsánathoz elérkezünk, és a bocsánat által az üdvösségre. Tehát a vezérszó az, hogy a bűn. A másik tábornak a vezérszava az, hogy élet. Több az élet, mondja Jézus Krisztus. És az életnek ezt a többletét kellene megtalálni. És nem síralom völgye feltétlenül ez a világ. Nagyon szép és gazdag ez a világ. Itt lehet élni. Lehet örülni az életnek, lehet gazdagodni az életben, lehet növekedni, lehet már itt ebben a világban üdvözülni, lehet itt a világban új életet nyerni, nem kell végig sírni az életet bűnbánatban, igenis lehet örülni. Ez az egyik szembesítés, tehát vagy síralom völgye, ahol csak bűn van, és csak bűnbánat útján lehet előbbre adni. A másik pedig az, hogy az életnek a virágos kertje, lehet élni, növekedni Isten világában. Most ez még idáig, már ez is súlyos feszültség, de még súlyosabb lesz a feszültség, ha a másik feszültségi fogalmazást is a testvérem elé tárom. Ötödnék az egyik oldalon azt mondja, hogy annyira bűnös az ember, hogy teljesen tehetetlen, hogy semmit nem tud tenni, vagy könyörül rajta az Isten, és szinte lenyúl az égből, és kiemeli a sötétségből, a mélyből, a kárhozatból, vagy nem, és akkor benne marad az ember a kárhozatban. Tehát az ember teljesen tehetetlen, teljesen ki van szolgáltatva Istennek, és ezért az ember vallásos tevékenysége nem irányulhat másra, mint a könyörgés által Istenhez fordul, hogy Uram, könyörülj rajtam és emelj ki engem a nyomorúságból. Ez egy egység, síralomvölgye, bűn, tehetetlenség, kegyelem, vagy könyörülj rajtam az Isten, vagy nem. A másik oldalon van az a tábor, amelyik azt mondja, hogy élet. Több az élet, és el lehet jutni már itt a Földön az élet többletére. Most ez a tábor azt mondja, hogy igen, az nem kétséges, hogy isteni erők üdvözítenek, de itt van az igazi feszültség, hogy de én magam is felelős vagyok az életemért. És nem csak odáig mennél, hogy hány bűnömet, milyen besedesen vallom meg, hanem felelősség az életemért, hogy a rejtett lehetőségeimet tudom-e életre támasztani, mozgósítani. Itt van igazából a feszültség táborok között. Az egyik oldal az, hogy teljesen tehetetlen vagyok, nem kisebb ember, mint Bart Károly hirdette ezt annak idején nagyon keményen, radikálisan, és amikor egy másik nagy teológus, Brunner Emil azt mondta, hogy hát azért az embernek vannak képességei, akkor egy külön hatalmas felkiáltójeles könyvecskébe válaszolt Bart, és az egész könyvecskének ez volt a címe, hogy Nein. És azt jelentett, hogy nem igaz, kedves Brunner Emil, nem igaz, amit beszélsz, hogy az embernek van ilyen meg ilyen képessége, még a bukott állapotában is, semmiféle képessége nincs. Hallatlan, radikális volt Bart Károly, életének a legutolsó esztendeiben aztán belátott ő is egyet más, de a főműve Bart Károlynak igazából egy ilyen hatalmas nein volt. Nincs semmi lehetőségünk, vagy senkrecht von oben, vagy függőlegesen felülről leszáll a kegyelem, és akkor igen, de egyébként semmi. Brunner Emil és egyedek sorozatosan természetesen azt mondották, hogy nem, igenis az embernek bukott állapotában is van képessége, és több képessége van, mint amennyit életre támaszt, és a keresztény életnek egyik feladata az, hogy a saját életében elrejtett lehetőséget is mozgásba hozza. Nem azt jelenti ezt, hogy én üdvözülök itt. Sajnos, hogy lövöldözik egymást a két táborban, és akkor én olvasom, hallom ezeket a dolgokat, mondják az egyik táborban, hogy szóval önmegváltás. Szóval ti azt mondjátok, hogy az ember elég erős ahhoz, hogy megváltsa magát, holott erre szó sincs, egy sajnálatos vádaskodás és projiciálás és hitelrontás, vagy akárhogy nevezzük, nem igaz. Nem igaz, hogy azért, mert a saját erőmet is mozgásba akarom hozni, hogy ezáltal én már ott vagyok, hogy én megváltom magamat. Hanem, ha emlékeznek némelyek, egyszer egy ilyen furcsa fogalmazást prédikáltam, és ez eléggé világosan mutatja a gondolkodásomat. Jézus Krisztus megváltott engem arra, hogy megváltsam magamat. Jézus Krisztus megváltott, az azt jelenti, hogy ő rám árasztja az ő isteni erejét, hogy az ő isteni ereje mozgásba hozza az én lebénult képességeimet, és aztán elkezdjek gondolkozni, elkezdjek az igazságra vágyakozni, és elkezdjek magamat is megfegyelmezni, és elkezdjek másfajta életet élni. Tehát itt egy életigenlés van, és pedig abban a fölismerésben, hogy Jézus Krisztusnál van az a több, ami által az élet valóban több lesz. De azt nem erőszakolja rám Isten, azért nekem legalább a kezemet ki kell nyújtani, legalább valamit kell cselekednem. A részleteket mondhatnám, hogy bizonyos szavak érdekes módon idegesítik az embereket. Az egyik táborból idegesíti a ez a szó, másik táborra idegesíti az a szó, és mostanában éppen foglalkoztam ezzel egy részletesebben is cikket, és írtam, majd olvashatják a testvérek. Nagyon idegesíti a másik tábor, mert nem kétséges, hogy én itt szeretnék lenni ebben a táborban, amit igen mond az életre, és az emberi felelősséget is mozgósítja. Nagyon érdekes, hogy mennyire idegesíti a másik táborot. Ez az egyetlen egy szó, hogy kontempláció. Most egy ilyen vita iratot olvastam, és hát megrendít, hogy is az a mennydörgéssel szólnak, hogy kontempláció. Latin szó egyébként, hogyha valaki nem értené, az ugyanaz kicsit fokozottan, mint a meditáció, elmélkedés. A katolikus szerzetrendben ez hétköznapi dolog, a kontempláció, a szemlélődés, elmélkedés. De hát a másik oldal azt mondják, kontempláció, szóval nektek nem kell az Isten, elég az, hogyha magatokban néztek, és önmagatok mélysége, és fölismeritek, és önmagatok mélysége, elmerültök, és itt. Szóval jön a vádaskodás, hogy ti azt hiszitek, hogy a kontempláció által úgy belemerültök önmagatokba, hogy ott belül találkoztok Krisztussal, hát ilyen nincs. Krisztus az Atya jobbján ül. Hát így szó szerint olvastam, és majd olvashatjátok ki is, hogy ez a rettenetes vagy megszólal, hogy vagy igaz az, hogy Krisztus az Atya jobbján ül, és akkor nem lehet az én mélységeimben, az én szívemnek, tudatalattimnak a mélységeimben vele találkozni. Az Atya jobbján van, és akkor fölfele nézni, és imád ez Atya jobbján levő Krisztus, és akkor kapom a bűnbocsátott kegyelmet. Itt pedig azt merészeljük mondani, hogy hát tele van a Biblia, meg a János evangélium különösen ezzel, hogy én ti bennetek, ti én bennem, és él bennem a Krisztus, és igéket sorolhatnánk egymás után, hogy mennyire így éltek az apostolok, hogy bennem azért, és pedig nem általában bennem, hanem a mélységeiben. A lélek még az Isten mélységeit is vizsgálja. Tehát a kontempláció és elmélkedés, ezek ilyen irritáló szavak, mert ezek mögött pogányságot sejtenek, meg vádaskodnak is, hogy ez csupa pogányság. Úgy elgondolkoztam, hogy ez a másik tábor, mert most már körülbelül kirajzolódott, azt remélem a testvéreim szemelt a két tábor, a másik tábor megbocsátaná, ha azt mondanám, hogy a szívembe fogadtam Jézust. Ez rendben lesz lehet. De ha úgy mondják, mint ahogy mondják úgy, hogy Jézus Krisztus vegye hatalmában ne csak a tudatos világomat, hanem a tudattalan világomat is. Ha ugyanaz, ne ugyanaz, hogy a szívemben él Krisztus, ez mai szavakkal igenis jelenti ezt, és ezt jelenti, hogy a tudatos világomat is hódítsa meg, de a tudattalant is. De ezt a kettősséget már nem, ez már pszichológizmus, ez már pogányság, ez már keleti vallás, ez már eretnekség. Tehát ez a döbbenetes számomra, hogy azért, mert nem azt mondom, hogy Krisztus él a szívemben, hanem azt mondom, hogy úgy szeretném, ha egész tudatalattimat is betölteni Krisztus, ez már nem, ez már idegen vallás. Na azt hiszem, ennyi eléget, aztán ezt órákon át tudnám ragozni, ezt a kettősséget, de igazában erről van szó, testvérem, hogy az egyik oldal azt mondja, hogy nem, másik meg azt mondja, hogy igen. El van nagyolva persze, hogy nem ilyen egyszerű a dolog, de lényege mégiscsak arról van szó, hogy nem, ez a földi élet csupa bűn, csupa kísértés, csupa megkötözöttség, csupa rabság, és itt nincs más megoldás, mint az, hogy a kegyelem engem kiemeljen ebből a világból, és én csak legfeljebb imádkozhatom azért, hogy ez a kegyelem jöjjön és ragadja meg engem. Nekem más lehetőségem nincs. Nein, mondja Barkály. A másik oldalon pedig azt mondjuk, hogy igen, bukott emberek vagyunk, szívünk, tudatalattunk legmélyebb bugyrai, romlott emberek vagyunk, és igenis sok minden van bennünk, de az Isten képűség is él bennünk. Minden emberben mérhetetlen sok démoni töltés erő van, és mérhetetlen sok kegyelem és világosság és isteni valóság is van. Tehát meggyőződésem szerint igazából ez a két tábor viaskodik ma egymással. És itt mindenkinek magának kell eldönteni, akár ige olvasása alapján, de legjobb, hogyha bizonyos önvizsgálat, hitvizsgálat, mondja Pál, próbáljátok meg magatok, hogy hitben vagytok-e, milyen hitben vagytok. Tehát nagyon jó az, hogyha mindenki megvizsgálja magát hitben, és a hitét is, hogy milyen életérzés van benne. Hát nagyon érthető az, aki sokat szenvedett, aki gyászol, akinek nem sikerült az életbe semmire se jutni. Az azt mondja, hogy hát persze, mert ez a síralom völgye. És nagyon érthető, hogy olyan magamfajta ember, aki dédapa korában is egészséges ember, hogy ennek könnyű azt mondani, hogy az élet szép, az élet jó. Hát persze, hogy vannak ilyen motiválások, ezt én nem vonom kétségbe, de hát azért lehet ezektől függetlenülni legalább eszmeileg. És lehet eldönteni azt, hogy egy átkozott világban élek, vagy pedig egy megváltott átkozott világban, mert én is valahogy átkozott világban, de megváltott átkozott világban, és azt jelenti, hogy az átok is munkálkodik bőven, de még inkább, ahol megsokosodik a bűn, így mondja Pál, még inkább megsokosodik a kegyelem. Tehát egy átok alatt lévő, de még inkább megváltott világban élek, és a megváltásnak az erejével már élhetek. Nagyon vad dolgokat tudnék mondani, például ilyen, hogy el kellene hagyni ezt a sok beszédet, ahogy üdvözülünk. Inkább ezt kellene mondani, hogy már most gyógyulgatunk. erről megint egy kerekasztal beszélgetés lehetne folytatni, hogy ez kevesebb, hogy gyógyulgatunk, mint az, hogy most maradunk betegek, de majd egyszer csodálatosan üdvözülünk. Az én teológiám az, hogy a gyülekezet gyógyulásoknak a helye legyen. És igenis gyógyulgassuk. Nem olyan csudamódon, hát itt mi sajnos nem tudunk olyan csudamódon gyógyulni, mint ahogy némelyek csak úgy ráteszik a kezüket, meglöknek valakit, aztán már is egészséges állítólag. Mi gyógyulgatunk csöndesen évek, évtizedek alatt, de a tendencia remélhetőleg az, hogy kifele a régi önmagamból, kifele az ostobaságaimból, a gyávaságaimból, nem egyszerűen csak a szexuális bűneimből, az agresszivitásomból, a türelmetlenségemből, a szeretetlenségemből, kifele. A gyülekezet nem az üdvözülés helye, hanem a gyógyulásnak a helye, és az üdvösség a gyógyulásnak a teljessége. A gyógyulás ízelítő az üdvösségből. Onnan tudom, hogy üdvözülni fogok, hogy már most elkezdtem gyógyulgatni. Ez a gyógyulgatás, ez garancia arra, hogy az Isten hűl magát és elvezet az üdvösségre. Hát én ezt vallom, testvérem, a János levelen nyomán. Feszültségek vannak, 8 csoport, igazából nem 8, hanem 2 van. Aki igent mond az életre és vállalja a saját emberi felelősségét, a másik pedig azt mondja, hogy én annyira bűnös vagyok, hogy semmit nem tettek, ha az Isten könyörül rajtam, igen, tehát az egész hívőjetem csak egy folyamatos ima élet, hogy Isten könyörülj rajtam, mert én teljesen tehetetlen vagyok. És mondom, az utolsó szó az, hogy szeressük egymást, különböző csoportbéliek, itt egy gyülekezetben is különböző hiten lévők. Ez lenne a legnagyobb kegyelmi ajándék jelenleg, azt hiszem, hogyha nevén mernénk nevezni, te, én nem úgy hiszek, ahogyan te. Tehát azért szeretlek. Nekem is nehéz lecke ez, nektek is nehéz, nyilván akit másként hisztek, mint ahogy én hiszek, kölcsönösen nehéz ez a lecke, és minél inkább meg van győződve valaki a maga hitéről, annál nehezebb féken tartani magát, hogy ne misszionáljon vadul, kizárólagosan, türelmetlenül. Hát ez a lecke mindjárt számára. Erősödjünk a magunk hitébe, de az erősödés az ne a türelmetlenség felé lögdössön minket. Az erősödés a nagyobb türelem felé vezessen. Ehhez kell az Isten kegyelme. Egyre világosabban látom az Isten dolgát, és ugyanakkor egyre türelmesebb vagyok azok iránt, akik másként látják az Isten dolgát. Ebben kell előre mozdulnunk, és ebben segítsen minket Isten. Hajtsuk meg a fejünket.